A következő percekben a Felvidéki Mária Rádió nagy csütörtöki műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket nagy csütörtökön. Az ünnepi nagyheti műsorunk első részét már virágvasárnap hallhatták a kedves testvérek. Most ugyanilyen felállításban szeretnénk kedveskedni a kedves hallgatóknak nagy csütörtöki ünnepi műsorunkkal. Nagy csütörtök liturgiáját valójában két részre lehetne osztani. Nagy csütörtökön délelőtt az egyház megyék találkoznak az olajszentelési misén a székesegyházban a megyés püspök vezetésével és az egyház megye papsága, mivel nagy csütörtök nem csak az oltári szentség megalapítása, hanem az egyházi rend megalapítása is. Ilyenkor a papok megújítják a papi ígéreteiket, és a püspök pedig megáldja a krizmát, a betegek olaját és a katekumenek olaját, amelyeket azután az egész évben használunk. Ez elsősorban a délelőtre vonatkozik. A délutáni szentmise és a szertartások valójában már a húsvéti szent háromnaphoz tartoznak. Ez a liturgia csúcspontja, az egész évi liturgiának a tetőfoka, amikor nagycsütörtökön elsősorban, tehát ahogy említettem, ünnepeljük, emlékezünk az utolsó vacsorára, de mivel szentmise keretében történik, tehát nem csak megemlékezésről van szó, hanem minden egyes szentmisében, és így különösképpen erre ugye nagycsütörtökön gondolunk, hogy megjelenítjük Krisztus kereszt áldozatát, úgy, mint ezt Jézus tette az utolsó vacsorán nagycsütörtökön. Régebben nagycsütörtököt zöld csütörtöknek is hívták, és például szlovák nyelven ez továbbra is fennmaradt. Ez a zöld, eznek természetesen több jelentősége is van. Az egyik az, hogy a bűnösök, amikor nyilvános vezeklést vállaltak, nem vettek részt a szentmisén, de nagycsütörtökön a püspök ünnepélyesen visszafogadta őket az egyházba, feloldozást kaptak. Így azt lehetne mondani, ilyenkor az ő faáguk, mint a kirügyezett, kizöldült volna. Tehát ebből is így is magyarázzák a nagycsütörtöknek a zöld csütörtök megnevezését. A Szent Misa az utolsó vacsora emlékére történik. Ezen kívül Jézus utolsó vacsorán átadta az apostoloknak a szeretet parancsot. Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. És nem csak, hogy a parancsot adta, hanem példát is mutatott, amikor kötént kötött, és az apostoloknak megmosta a lábát. Nagyon sok helyen a liturgiában is megemlékeznek erről a szertartásról. A szentmisében énekeljük ünnepélyesen a glóriát, amikor zúgnak a harangok és a csengők, és azután, ahogy szokás mondani, a harangok Rómába mennek. Később már nem használjuk a harangot és a csengőt, csak egészen húsvéti vigília alkalmával, és egyébként a kereplőt használjuk a szentmisén, illetve a nagypénteki liturgiában. Nagycsütörtökön emlékezünk Jézus elfogatására, az ő imájára Getsemáni kertben. Ezt jelképezi Szent Mise után az oltárfosztás, Jézus elhagyatottságát, egyedüllétét. Sok helyen a nagycsütörtöki Szent Mise után úgynevezett lamentáció következik, amikor Jeremiás síralmait olvassák, illetve éneklik. Nagyon sok helyen egész éjszaka vírasztanak, azonban meg kell jegyezni, hogy éjfélig ez ünnepélyes módon történik, éjfél után, mivel már nagypéntek van, már minden ünnepélyesség nélkül. Gondolom, kedves testvérek, ez a néhány mozzanat, ez a néhány szimbólum, amelyet említettem, most egy kis zenét hallhatunk, és azután folytatjuk a műsorunkat. A testvérek tovább fogják magyarázni a szimbólumokat, illetve nagy csütörtöki utolsó vacsoráról szóló képről lesz majd szó. Tehát zenei aláfestéssel egy ima következik.
Jézusom, jöjj piszkos alábam, légy értem szolgává, önts vizet a tálba, jöjj most meg a lábam. Tudom, félelmetes, amiket neked mondok, de félek szavaid fenyegetésétől. Ha nem mosom meg lábadat, nem lesz részed bennem. Mosd meg tehát lábamat, hogy részem legyen veled. De mit is beszélek, hogy mosd meg a lábam? Ezt Péter mondhatta, akinek csak arra volt szüksége, hogy a lábát mosd meg. Egyébként egészen tiszta volt. Nekem inkább, mivel egyszer már megmostál, arra a keresztségre van szükségem, amelyről, Uram, te magad mondtad. Nekem egy másik keresztséggel kell megkereszteltetnem.
Kedves testvérek, nagy csütörtök központi pillanata, az utolsó vacsora. Nagyon sok festmény, műalkotás megjeleníti az utolsó vacsorát. Erről fog majd nekünk most szólni dr. Farkas Veronika.
Így van. Kedves testvérek, tehát az utolsó vacsora ábrázolása a képzőművészetben az 5. századtól van jelen. Természetesen ezekben a korai századokban a kornak megfelelő ülésrendet ábrázolnak, hiszen nem asztalnál ülnek az apostolok Jézussal, hanem az egyik könyökükre támaszkodva az antik világ ból átvett szokásrendnek megfelelően. Természetesen a teológiai magyarázata ugyanaz, Jézus utoljára van együtt a tanítványokkal, és megalapítja az egyházat, az egyházi rendet, és az utolsó vacsorával tulajdonképpen a Szentmisén újjá és újjá éled ez az esemény. A képzőművészetben tulajdonképpen végighúzódik az utolsó vacsora ábrázolása. Gyakorlatilag valószínű, hogy a hallgatóság jól emlékszik Leonardo da Vinci freskójára, a milánói Stella Maria della Grazie kolostor refektóriumában, ami már egy érett reneszánsz alkotás, mert hiszen a keleti művészet zártságát Leonardo megnyitja éppen Jézus feje körül, egy ablakon keresztül behozza a fényt, behozza a hátteret. Mindenképpen egy plusz fényt ad az egész kompozíciónak. Nyilvánvaló, hogy a jelenet adott, mert hiszen Jézus áll a középpontban, körülötte az apostolok, itt már természetesen ülnek, asztalnál ülnek, és ott van Júdás, aki egyszerre nyúl a tálba Jézussal, és Jézus mellén a kedves tanítvány pihen. Aki járt Jeruzsálemben, az tudja, hogy az utolsó vacsora terme az Dávid király sírja fölötti termekben zajlott, legalábbis a történészek és a régészek ezt állapították meg. Óriási élmény ez, mert valamilyen módon az Ószövetség és az Újszövetség együttcsengése van jelen, még ezekben a faktográfiai tényekben is. A mi műsorunkban tulajdonképpen az utánam szóló Hédi egy ikonról fog újra beszélni, ami a 15. századból való, és ugyanezt a jelenetet ábrázolja, csak egy kicsit másképpen. Nyilvánvaló a keleti művészetnek megfelelően. Ám bár ez ikon, és mégis már a reneszánsz elemeket látjuk rajta, középpontban Jézus, és a háttérben pedig egy oltár architektúrát látunk, amely mindenképpen a hely ünnepélyeségére szeretne utalni. Az utolsó vacsora ábrázolása mindig az együttlétet jelzi. A 21. századig ez a képzőművészeti típus, ez a képzőművészeti ábrázolási forma jelen van. Jelenleg a Limes Galériában lévő Tóth Csaba kiállításán is számtalan ilyen alkotás jelzi azt, hogy a 21. században is jelen van az utolsó vacsora, ami mindenképpen egy sajátos üzenetet hordoz.
Juhász Gyula, az utolsó vacsora. János a mester nagy szívén pihen, e tiszta szíven, e csöndes szíven. Pihen, de lelke a holnapra gondol, s fiatal arca felhős lesz a gondtól. Mély hallgatás virraszt az asztalon. Az olajfák felől a fuvalom hűsen szomorún a szobába téved. Befáj ma a szél, az éj és az élet. Tamás révedve néz a mécs világra, Péter zokog, és árvább, mint az árva. Júdás se szól, csak apró szeme villan, remegve érzi, az ő órája itt van. Csak egy nyugodt. Nagy sötétkék szemében mély tengerek derűs békéje élben. Az ajka asztali áldást rebeg, s megszegi az utolsó kenyeret.
Kyrie.
Kedves testvérek, a zene előtt egy nagy csütörtöki verset hallhattunk Bartal Zsuzsa előadásában, most pedig egy nagy csütörtöki ikonról, az utolsó vacsora ikonjáról fog beszélni nekünk Balogh Hédi, és ezt a képet megtalálhatjuk a rádió honlapján, vagyis a www.mariaradio.sk honlapon, és ezen kívül természetesen megtalálható majd a közösségi oldalunkon is.
Akkor rátérnék erre az ikon, konkrét ikonnak a magyarázatára. Egy-két szimbólumot kiemelnék, ami fontos, hogy lássuk és értsük, amikor egy ikonra nézünk, konkrétan az utolsó vacsora ikonjára. Amit tudnunk kell, hogy a keleti egyházban nagyon kevésszer festették ezt az ikont, nagyon ritkán találkozunk vele. Hallottuk, hogy az egyház nagy csütörtökön ünnepli, Jézus szinte végrendeletként hagyja az apostolaira ezt a vacsorát, amelyet ez az ikon is bemutat. Az evangelisták az utolsó vacsora leírásakor feltárják előttünk ezt az ünnepi hangulatot, de ugyanakkor érezzük a drámai feszültséget is. Magunk is megélhetjük azt, hogy egy műalkotás sem tudja tökéletesen visszatükrözni az utolsó vacsora eseményeit, viszont hogyha ránézünk erre az ikonra, vagy bármilyen műalkotásra, mégis meditációra inspirál minket. Például eszünkbe juthat így meditációban egy szentírási idézet, amikor Jézus ezt mondja, Lukács evangéliumában van feljegyezve, 22. fejezet 15. versében, vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvednék. Egy ikon sem készül úgy, hogy valamilyen pszichológiai élményt akarna ábrázolni. Egy ikon mindig valamilyen hitigasságot ábrázol, ami nagyon fontos. Ezen az ikonon leginkább, még ha érezzük is a búcsúzást, vagy hogy ez egy utolsó vacsora az apostolokkal, igyekszik feltárni előttünk a Szent Háromság titkát. Például a dicsfényben, ahol Jézus végül is középen ül az asztalnál, felfedezhetjük és olvashatjuk a kivonulás könyvéből 3. fejezet és 14. versét, én vagyok az, aki vagyok. Tovább gondolva és túllépve ezen nem más, mint Jézus visszhangja és visszaigazolása vacsorán elhangzottakat. Aki engem látott, látta az atyát is. János evangélium 14. fejezet 9. verse. Valamint ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek. János evangéliuma 14. fejezet 1. verse. Továbbá, amikor eljön a vigasztaló, akit majd küldök nektek az atyától, az igazság lelkét, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Erről János evangéliumából olvashatjuk 15. fejezet 26. versében. Már beszéltünk, hogy a utolsó vacsorán alapjává véve az eukarisztia megalapítása történik, amikor Krisztus átlényegíti kenyérben és borban az ő testét, és vérét adja nekünk. Ez alapjává véve, hogy a szent áldozásban végbe menjen, ez egy egyedülálló csoda. Az Isten és ember egyesülése. Az ikon Krisztus tanítványaival elköltött búcsúvacsoráját mutatja be, mely egy új tartalommal tölti meg, amikor megalapítja ezt az eukarisztiát. Az eukarisztiában Jézus Krisztus önmagát ajándékozza nekünk, embereknek. Az ikonon még láthatjuk a tanítványokat, és ugye fontos szerepet, még hogyha negatív szerepet is játszik Júdás, aki ezt a nyugalmat, ezt a vacsora békéjét megbontja azzal, hogy egy hirtelen mozdulattal belenyúl a tálba, és ezzel felfedi, hogy ő az, aki elárulja Jézust. Ez is benne van a Szentírásban, és visszatükröződik az ikonon. Lukács evangéliuma 22. fejezet 1. versében. Ekkor a sátán megszállta Júdást, akit Iskariótinak neveznek, s a egyike volt a 12-nek. Jézus számára, ahogy már itt a előzőekben hallottuk, ez volt az utolsó vacsora, amelyet a tanítványaival eltöltött itt a földön. Júdás árulása követően viszont peregni kezdenek az események, az olajfák hegyén majd követik a nagypénteki események.
Jézus Getsemáni kertben, fenn az olajfák hegyiben, térden alva imádkozik, piros vérván izzadozik.
virág szombaton este. Mária fiát kérdezte, jövő héten mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz szenvedni? Virág vasárnapján mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz mivelni? Akkor anyám király leszek, Jeruzsálembe bímenek. Hát nagy hétfő, mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám beteg leszek, a templomba nem mehetek. Hát nagy kedden, mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám vándorolok, az utcákon lesfel járok. Hát nagy szerdán, mit fogsz tenni? Szent fiam, mit fogsz szenvedni? Nagy csütörtökön mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám hamis Júdás engem 30 pénzét elad. Hát nagy pinteken mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám egy keresztre fel leszek én majd feszítve. Te a kereszt alatt leszel, szent kezedben el nem írhatsz, szent kezedben el nem írhatsz, szűzöletben le nem vehetsz. Hát nagy szombaton mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz szenvedni? Akkor anyám koporsomban, bízzallok gyászos síromban. Húsvét napján mit fogsz tenni, szent fiam, mit fogsz mivelni? Akkor anyám feltámadok, dicsőségben uralkodok. Húsvét után 50 napra pünköst piros hajnalára elküldöm a vigasztalót a fehér színű galambot. Pünköst után
Turmezei Erzsébet, a legnehezebb kérés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék. Atyám, ne, ne, miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket. Én Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul. Bocsáss meg, atyám. Te szeretsz engem híven, igazán. Kínban vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani, ne csak szájjal, de szívvel mondani, ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek, amerre vezetsz, bátran mehetek, s mindennapi kérésem az marad, add, hogy csupán téged kívánjalak. Legyen akaratod, ha napnevet, legyen akaratod, ha éjtemet, legyen most és mindörökké. Igen, fogd meg a kezem, fogadd el a szívem. Ha utam célját el is takarod, hiszek, legyen, ahogy te akarod.
Testvérek, nagy csütörtöki ünnepi műsorunkat hallották Észak-Komáromból. A szerkesztő stáb Kucsera Mária Valéria nővér, Bartal Zsuzsa, dr. Farkas Veronika, Balog Hédi és Lépes Loránd atya előadásában, és természetesen a műszaki részét pedig Tóth Szilveszter látta el. Holnap szintén nagypénteken jelentkezünk ünnepi műsorral. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A Felvidéki Mária Rádió nagy csütörtöki műsorát hallották.